Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Jöjjetek testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igét olvasom előttetek a Márk írása szerinti evangéliumból, az első részből, a 32. verstől a 45. versig. Így szól hozzánk Isten igéje Márk evangéliumának első részéből, aki bírja, állva hallgassa meg, akinek nehéz állni ebben a melegben, nyugodtan foglaljon helyet. Este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget, mármint Jézushoz, és megszállottat, és az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínlődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt. Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők azonban utána siettek, és amikor megtalálták Jézust, így szóltak hozzá, mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nekik, menjünk máshova, szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. És elment Galilea szerte a zsinagógáikba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá, akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. Jézus ráparancsolva azonnal elküldte, és ezt mondta neki, vigyázz, senkinek ne mondj semmit, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánlj fel tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt bizonyságul nekik. Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan egyetlen városba sem, hanem kint, lakatlan helyen tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől. Mennyei Atyánk, áldja meg a felolvasott igét, hogy szívünkbe fogadjuk, ott forgassuk, megértsük, átjárjon bennünket, és gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk ezért. Kedves Atyánk, köszönjük neked a felkelő napot, köszönjük, hogy már a felkelő napon keresztül is annyi mindennel közel jössz hozzánk, annyi mindenre tanítasz, annyi mindent üzensz, legfőképpen pedig a te kegyelmedet, amiből élünk, hogy te megengedtél egy újabb napot nekünk. Engedd, Urunk, hogy ez a nap szép, neked tetsző hetedik nap legyen, ünnepi nap, amikor veled vagyunk, amikor téged ünnepelünk, amikor rád tekintünk. És ahogyan rád tekintünk, és veled vagyunk, és téged ünneplünk, az egész bensőnk valahogy megváltozik, valahogy sok minden a helyére kerül, sok minden kikerül belőlünk. Add meg ennek a csodáját, hogy ez is lehessen a veled való idő, a helyreállítatás ideje. Így könyörgünk a mi gyülekezetünkért most, de nem csak magunkért, hanem minden közösségért, ahol téged hívnak segítségül ezen a napon, hogy hagyd tudjunk benned megújulni, hagyd tudjunk téged tükrözni, a te dicsőségednek hadd lehessünk vízfényei, hadd ragyogjon át ezen az ünneplő közösségen most, akkor, amikor igét hallgatunk, amikor éneklünk, amikor imádkozunk, amikor idejövünk a szent asztalhoz, hadd ragyogjon át a te kegyelmed fénye mások felé is. Hadd örüljünk egymásnak is, mint akikben te munkálkodsz. Köszönjük, hogy minnyájunkat te hívtál el mára, te hoztál el, a lelkünket te uraltad. Köszönjük, hogy ma győzött bennünk ez a hang, hogy engedhettünk neked, add, hogy engedjünk tovább és tovább neked. Hadd legyen áldásul ez az életünkre. Adjál engedelmes szíved, szent lélek, munkáld bennünk, ezt kérünk. Munkáld a bűnbánatot, az igaz vágyakozást utánad, és azt, hogy igazán tudjunk a te dicsőségedre élni. Vegyél el mindent az útból, és hadd legyen igaz, amit énekeltünk, hogy benned megnyugszik a szívünk. Könyörülj rajtunk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával az evangéliumot kívánom hirdetni közöttek. Megíratott ez Márk evangéliumában, Márk evangéliumának 12. részében, a 28., 30. és 28-tól a 31. versben a következőképpen. Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül. És Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és teljes erődből. A második ez, szeresd fele barátodat, mint magadat, nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, az elmúlt hetekben többször volt előttünk a 10 ige, vagy másképpen a 10 parancsolat. A táborban is erről beszélgettünk, és múlt vasárnap is igyekeztem erről tanítani benneteket, közelebb hozni hozzátok azt, amivel a táborban is együtt lehettünk. Ennek a kapcsán beszélgettünk arról, hogy mit is jelent az, hogy az Isten útján járok, milyen szabadságot adott nekem, és most pedig itt előttünk van tulajdonképpen Jézus szavain keresztül a 2 kőtáblának az összegzése, amelyben olvassuk, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ennek a második feléről szeretnék most beszélni nektek, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Mit jelent ez? Mit jelent, testvéreim, az egymás iránti felelősségünk, és meddig terjed? Az könnyen belátható, amiről múlt héten beszélgettünk, hogy minden mozdulatunk kihat egymásra, ahogyan mondtam, hálóba vagyunk kötve, ha az egyik csomópontja mozdul a hálónak, mozdítja vele a másikat is, de vajon, ha ez így van, és ennyire hat másokra az életem, akkor mennyire kell odafigyelnem másokra? Egészen egyszerűen így kérdezhetném. Mennyire kell másokért feladni magam? Mennyire kell másokra tudatosan figyelnem? És arról is szeretnék végül majd beszélni, hogy mennyire szükséges, hogy mások iránt igazából és igazán érdeklődjek. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ugyanúgy? Ugyanúgy szeressem fel a barátomat, mint önmagamat? De mi az arány? És melyik van előbb? Magamra kell figyelnem, vigyáznom e szerint, hogy mit csinálok, milyen vagyok, hogy szeretem magamat, hogy törődök magammal, mert úgy kell másokkal is törődnöm. Mégis a fele barát ugyanolyan fontos kell legyen az életemben, mint amilyen én magam számára vagyok? Ugyanúgy kell vigyáznom és védenem a fele barátomat, mint önmagamat? Lehet így élni? Mit is mondjunk ezekre a kérdésekre? Egyszerűen csak ezt kérdezzük tehát, hogy mennyire kell másokkal, másokért élnem, és mennyire kell magammal törődnöm. Ahogyan ezt már mondtam nektek többször, ha egy nehéz kérdéshez érek, akkor mindig előbb a 2 végletet nézem meg. Nézzük a 2 végletet. Az egyik véglet az, hogy csak magammal vagyok, magamat védem, és magammal törődök. Ez az egyik véglet, akit nem érdekel a többi ember, csak magával foglalkozik. A világi életnek, az Isten nélküli életnek a fókusz az én. Én vagyok magam számára fontos, az önzés, vagy ahogy szoktuk mondani, idegen szóval, egocentrizmus, én központúság. Különös, de akár a lelki életnek is, az intenzív lelki életnek is csapdája lehet ez. Ugyanis nagyon sokszor belesünk abba a hibába, hogy mi magunk elkezdünk a lelkünkkel foglalkozni, mert a hívő ember lelki ember, és a lelkével foglalkozik, hogy mi történik benne, különböző impulzusok érik, és sokszor látom hívő embereknél is, magamnál is, hogy ez be tud magunk felé fordítani bennünket, és csak a magunk lelkével foglalkozunk, és a másikkal nem. Másfelől a pszichés betegséggel küzdködőknél is látszik, hogy sokszor, ha valami lelki eredetű pszichés betegségünk van, akkor az is nagyon sokszor azt a csapdát állítja föl, hogy csak magunkkal foglalkozunk, állandóan elemezgetjük, figyeljük magunkat, nem kell-e valamit csinálni, mert velünk valami baj van, és közben elfeledkezek másokról. Hadd jegyezzem meg, hogy korunkban az olyan divatos pszichológizálás, önmegfigyelésnek ez is egy zsákutcája, veszélye lehet, hogy folyton csak magammal foglalkozom, és nem törődöm másokkal, magam körül forgok. Ebben nincs helye a felebarátnak. Ez az egyik véglet. Sok minden miatt, hogy látjátok, ebbe belecsúszhatunk. Van egy másik véglet is, amikor valaki a többi emberért, vagy egy emberért egészen feláldozza magát, és odadobja magát. Nem törőd a saját igényeivel, határaival, egészségével, az egész életével. Tudom, hogy kockázatos ezt most végletként mondani előttetek, hiszen a mi Urunk Jézus Krisztus ilyen életet élt. Ugye? Ezt csinálta. Sőt, ha a tanítványok életét megnézzük, ők is egy ilyen modellt adtak elénk, folyamatosan önmagukat áldozták föl másokért. Az egész életük egy ilyen áldozat volt. Akkor hogy mondhatom erre azt, hogy ez véglet? Majd ezt igyekszem kitisztázni. Mindenesetre úgy tűnik, hogy amikor másokért élek, akkor abban nincs helye az önmagam védésének, az önmagam határaival való törődésnek, a saját egészségemre való vigyázásnak. Csak másokért élek, magammal nem törődve. Nagyon sokszor például, akik hosszú ideig beteget ápolnak, édesanyjukat, édesapjukat, könnyen ebbe belecsúszhatnak, föladom magamat érte, csak róla szól az életem. Mit mondjunk tehát, ez végletes, vagy krisztusi, vagy így kéne mindenkinek élni, ez példa, vagy ez nincs így rendben? Mi a véglet? Testvéreim, a két véglet között nem a középút a lényeg, hanem az a kérdés, hogy ha ezek a végletek, akkor mit kíván tőlünk az Úr, melyiket kívánja, milyen arányban? Mert ez a döntő, mit kíván tőlem az én Istenem, hogyan kell élnem? Hadd mondjam először is, testvéreim, hogy amikor azt kérdezzük, hogy Isten mit kíván tőlünk, akkor először is az a válasz, hogy mindenkitől mást. Sőt, az életünknek korszakai vannak, amikor más és mást kíván tőlünk. Az édesanyák életében, ez az, amit a mai édesanyák nagy többsége nem ért, mély tiszteletem a kivételnek, amikor gyermeket szülünk, akkor az az első. Annak a korszaka van, bizony az első években, hogy föl kell áldoznom magam a gyerekért. És ott eltűnik a másik oldal, szinte eltűnik az édesanyja, mert annyira megkívánja a gyermek azt az áldozatot. Annak van az ideje, annak van a korszaka, majd lesz egy másik korszak is. Vagy amikor beteget ápolunk, annak van a korszaka. És vannak olyan korszakok, amikor kifejezetten azt kér Isten tőlünk, hogy magunkkal törődjünk. Magunkra fordítsunk időt. Főleg, amikor ezeken a korszakokon túl vagyunk, akkor nem menjünk bele egy másik áldozatos korszakba. Lehet, hogy Isten azt kívánja tőlünk, hogy akkor egy kicsit magunkkal foglalkozzunk. Tehát korszakok vannak. Ugyanakkor mégiscsak bátran hadd mondjam ki, testvéreim, hogy a keresztény életnek az alapállapota, hogy másokért élünk. Az alapállapot az, hogy mások fontossá lesznek. És testvéreim, ez egy nagyon nagy életforma, életstílus, gondolkozás, érzületváltoztatás. Ez nincs megtérés nélkül. Ritkán mondom ezt ennyire karakteresen, de ahogy erről gondolkoztam, és majd látjátok a közösségünkről is gondolkoztam, azt kell mondjam, hogy ez nem az az úttörő, ott segít, ahol tud. Ez nem az a jóság vagy humanizmus, hanem ez a megtéréssel együtt egy abszolút váltás. A megtérésnek ugyanis az a lényege, hogy többé azon a trónon, ahogy szoktuk rajzolni, nem az én ül. Enélkül nincs váltás. És nem az ellentéte az igaz, hogy a fele barátot ültetem a trónra, hanem Jézust. Krisztus ül a trónon, és ez annyira megváltoztat belülről, hogy elkezdek másokért élni. Az embertárs fontossá lesz. A jelenléte felerősödik számomra, nagyobb teret foglal el az eddigieknél gondolatainkban, érzületünkben. Egyszer csak, ahogy megtérünk, és Krisztus lesz a középpontban, Krisztussal együtt észreveszem a rám szoruló felebarátot. Krisztussal együtt lesz fontos a testvér, aki Krisztusban van, akivel Krisztusban kaptam egy új összeköttetést. Ezért fontos itt a testvér szót. Miért tehát? Miért változik meg a megtéréssel együtt az emberekhez való viszonyom? Miért lesz ez az első, az alapállapotom, hogy másokért élek? Egyrészt azért, testvéreim, mert meglátom irgalommal az elesettet, az Istenre szorulót, a bűnöst. Többé a másik nem egy idegesítő, felháborító, erkölcstelen, undorító, taszító, és még mondhatnám, amit gondolunk emberekről, de biztos csak én. Szóval a másik ember új címkét kap, és ez a címke a felebarát. Ez az elesett, aki irgalmamra szorul, ez az Istenre szoruló, nyomorult, ez a bűnös, mint én. Mert történik egy változás a megtéréssel, az a szeretet, ami egyébként a nem hívő emberekben is benne van. Sőt, néha megszígyenítően sok a nem hívő emberekben a szeretet a mi szeretetünkhöz képest. De amikor Krisztus elkezd lakni bennem, akkor az én tökéletlen, töredékes, fogyadozó, személyválogató, feltételekhez kötött szeretetem, ami egyébként mindenkiben van, átminősül krisztusi szeretetté. Ez az, amit Gyökösi Endre így mond, rendelkezésedre állok. Ez a krisztusi szeretet. Itt vagyok, rendelkezésedre állok. Mégis, akkor is. Ez az, amit Henry Nouwen úgy fogalmaz, hogy teret adni a másiknak. Ez az a tisztelet, amivel a másik felé viszonyulok. Ez az, amivel a bűnös iránti könyörülettel vagyok. Ez egy más érzület, mint ami megtérésünk előtt korábban volt bennünk. Átállunk tehát, érzékenyebbé leszünk, és másfajta szeretettel szeretünk másokat. Bár ez lesz az alapállapotunk és alapbeállítottságunk. Ha ez a váltás nem történt meg, testvéreink, nem ismerjük Krisztust. Hadd mondjam élesen, nem ismerjük Krisztust. De amikor Jézusra nézzünk, és azt mondjuk, hogy ez a hívő ember alapbeállítódása, mást is látunk. Azt látjuk, hogy időnként van visszavonulás, van önmagunkkal, Istennel együtt töltött idő, mai szóval rekreáció, meghitt csendes imádság ideje, amikor megpihenünk, rendezzük sorainkat, leltározunk, tervezünk, és mindest Isten jelenlétében. Mindenki leltároz, mindenki tervez, mindenki megáll, valahogyan rekreál szép magyarsággal. De mi mindezt abban tesszük másképpen, hogy Isten jelenlétében tesszük, imádságosan. És Jézustól ezt lehet megtanulni, a felolvasott igében láttátok, a hosszabb igében, hogy Jézus nagyon aktív életet élt. Egyébként érdekes, hogy Istennek misztikus nagy szentjei, akik nagyon mély lelkiélményeket éltek át, hihetetlen aktív életet éltek. Tehát az Istenre figyelés, az elmélyülés soha nem ellentéte az aktivitásnak. De Jézus is, aki az aktivitásnak csúcsa, látjuk, mennyi mindenki gyógyít meg, mondjuk Márk mindig ilyen tömörített fájban mondja el számunkra az eseményeket, gyorsan túl akar lenni rajta, mert a keresztről akar beszélni, és bizonyságot tenni. De látjuk még a márki tudósításban is, hogy milyen aktív Jézus, és azt olvassuk, hogy másnap reggel korán föl kell, és elvonul imádkozni. Egy kicsit magával lenni, meg az atyával beszélgetni. Elmegy imádkozni. Jézus helyében ott van az aktivitás és a visszavonulásnak a ritmusa. És lábjegyzet, látjuk egy jó bő lábjegyzet, hogy amikor elmegy, akkor is oda megy Péter hozzá, mindenki téged keres, most már gyere. Most már ne időzzen itt az atya, kicsit felejtsd már magadat. Gyere gyorsan, mert annyian várnak. Érdekes egyébként Jézus válasz, hogy nem oda megy vissza, hanem megy Galilea fele. Tehát elindul és enged ennek a hívásnak. De ott van a visszavonulás ideje. Ahogy Henry Nouwen sokat beszél erről, nem csak Isten jelenlétében vagyunk, hanem önmagunk jelenlétében is. Ez talán furcsán hangzik. Azt értem ez alatt, hogy komolyan veszem önmagamat, aki én vagyok. Komolyan veszem azt, hogy én mindenféle álarcok, mindenféle képmutatás, önmagyarázat, önigazolás nélkül, aki vagyok, a magam bűneivel, gyöngeségeivel, ott állok Isten előtt. És ha ezek az őszinte pillanatok, meghitt idők nincsenek, az aktivitásom is kárt val. Ennek az arányát kell megtalálnunk. A pszichológia nyelvén az a jó segítő, aki maga is jól van. Ahhoz, hogy szeretni tudjam felebarátomat, szeretnem kell magamat. Ahhoz, hogy a felebarátomnak tudjak segíteni, magamon is kell segítenem, úgy, hogy az Isten jelenlétébe viszem magam, és hagyom, hogy az Úr segítsen. Vagy Clairvaux-i Bernard figyelmezteti egy meglepő írásában, ahol egy pápának ír, aki korábban barátja volt, meg utána is, és intéseket fogalmaz meg a friss pápának, és ebben azt írja, ez a summája annak, amit Bernát ír nagyon-nagyon régen, 100 évekkel ezelőtt, azt írja, hogy vigyázz, hogy amiben másokat részesíteni akarsz, amiből adni akarsz másoknak, te magad is részesedj. Nem újat ír, bibliai mondat ez. Hogy vigyázz, hogy amikor másoknak adsz, akkor abból te is egyél. Milyen a jó házi asszony, főz, megkóstolja az ételt, elé teszi mindenkinek, és élvezettel ő is eszik. Van ennek az ellenkezője, amelyik leül, volt egy ilyen élményem teológus koromban, legációban voltam valahol, Aranka nénnek hívták, egyébként jól főzött, leült a főztív, és elkezd tenni, hú, ez nagyon finom, hú, ez nagyon jó, hú, de finom, ez most nagyon jól sikerült. Ugye, és ennek még ellenkezője, amikor meg azt csinálja a háziasszony, mindenki tetet, ő megáll, és nem eszik semmit. Magamnak is részesedni kell abból, amivel másokat jól akarok lakatni. Ne feledkezzek meg magamról. Tehát testvéreim, amikor sok, valóban két kával sok, és lelked már nem bírja az adást, akár beteget ápolsz, akár édesanya vagy, akár szolgáló ember, akár bármilyen munkába lévő ember, akár családért élő családapa, akár lelkipásztor, van a visszavonulásnak ideje. Jézus is többször visszavonul, töltődve, kimondva az érzéseit, harcolva a gonosszal, erőt és vezetést kérve az atyától. A lényeg, testvéreim, hogy megtaláljuk a saját ritmusunkat az adásban és a visszavonulásban. Állandóan keresve, tudatosan, lelkünkre figyelve, szinte naponta, hetente, havonta, évente, hogy mi a ritmus. Ebben testvéreim egy szerzetes ad számunkra példát, akit Aidannak hívtak, többször szóltam már róla, maradt utána egy imádság, ő egy félszigeten ért, és azt tapasztalt, hogy amikor jött a dagály, akkor a félszigetet szigetté tette a víz, elborította a bejárót, és egy szigeten élt. Aztán, amikor visszavonult a dagály, és apály lett, a félszigeten ki tudott jönni a város felé. Erről írt egy imádságot, amit ott találtok a liturgiás lapon, egy fordításban. Ezt szeretném nektek elénekelni most a prédikáció közben, aztán folytatom mindjárt.
Vizeken túlra, a zajos világban.
miért énekes formában? Azért, mert képzeljétek el, hogy készültem erre az igehirdetésre, és ahogy készültem, egyszer csak ez a dal megszólalt, és gondoltam, akkor eléneklem, ha már megszólalt. Úgyhogy ez csak nektek, csak most, testvéreim. A szerdai bibliaórán arról beszélgettünk, hogy az idővel el kell számolnunk, hogy nem mindegy, hogy mivel töltjük az időnket, mert az idő is az elszámoltatásunk része. És kérdés, hogy azt tesszük-e az időnkkel, amire Isten indít. Úgy, ahogy Aidan megtalálta, volt, amikor menni kellett az emberek közé, és akkor mit sem törődni magával áldozatosan, de volt egy pillanat, amikor szigetté vált a félsziget, és akkor pedig magával kellett lenni és Istennel, és feltöltődni. Ennek a ritmusát kell megtaláljuk. És arról beszélgettünk a testvérekkel szerdán, hogy a krisztusi szeretet és a Szentlélek adta ráérzés segített eldönteni, hogy mikor és hol van a helyem. A csend és az ima szükséges, méghozzá olyan ima, ami rendszeres és nagyon türelmes. Ez a szerzetes nagyon imádkozó, türelmesen imádkozó lélek volt. Ez adja meg a ritmust, a fölött, az alapritmus fölött, amit a vasárnap ad. Tudjátok, miért fontos, hogy minden vasárnap jöjjünk templomba? Nem azért, mert Isten jegyzeteli, vagy mert ez üdvhozó jó cselekedet, ahogy máshol tanítják, hanem azért kell templomba jönni, mert ad egy ritmust az életünknek, hogy itt most megállunk Isten előtt. És ez mindig figyelmeztet, mert lehet templom nélkül is Istennel lenni. Mondhatjátok, otthon is lehet hinni, így van. De ha nincs meg a ritmusa az életünknek, ha nem jövünk templomba, figyeljétek meg, hogy szürkül el az ima életetek, a hitetek enélkül. Ezért tanítanak a szerzetesek is bennünket arra, hogy nekik naponta megvolt az életritmusuk. Megvolt, hogy mit csinálnak, és ez a lelki életnek egy fegyelmezettséget adott. Ezért fontos, hogy ha már nekünk más nincs, legalább a heti rendszerességet tartsuk. Testvéreim, végezetül hadd válaszolj meg azt a kérdést mindezek alapján, amit eddig elmondtam, hogy az őszinte érdeklődés mások felé hogyan is van az életünkben. Mert azt kell kimondjuk, hogy az, hogy én őszintén érdeklődöm feléd, ez nem szívesség, nem egyfajta jó cselekedett mozdulat, hanem ez kötelességünk, a jézusi alapállapotunkhoz tartozik, hogy másokkal törődünk. Mégis miért van ebből kevés? Nem akarok ünneprontó lenni, de ha ezzel a szemmel végig gondoljátok a gyülekezeti tábort, akik együtt voltunk. Hány embertől találtál, éreztél igazi mély érdeklődést irántad? Ketten is panaszolták, hogy igazából senki nem érteklődött irántuk, hogy ők kicsodák, mi van velük, kik ők. Használjuk egymást, de igazi érdeklődés. Hallgatóságnak használod a másikat, vagy valóban tudsz mélyen érdeklődni iránta? Alibiből kérdezed meg, hogy hogy van, hogy aztán elmondhass te is, hogy hogy vagy, vagy őszinte az érdeklődésed. Gondoljuk végig, testvéreim, még egy olyan befogadó, elfogadó közösségben is, mint a Rákoskeresztúri Református Gyülekezet, még mindig azt érzem, hogy az őszinte igazi érdeklődés még mindig kevés. Pedig ez a hitelességünk befelé a közösség felé, és kifelé a misszió tekintetében. Nem lehet úgy misszionálni, hogy csak káposztafejeket látsz, akiket meg akarsz téríteni, hanem embereket látsz, akik iránt igazán érdeklődsz. Erről is beszélgettünk mostanában. Tehát miből fakadhat ez a kíváncsiság, testvéreim? Mondjuk ki először, hogy mi gátolja. A gát még mindig az önzésünk. Az önzés, a magunk körül forgás, így a válaszunk az ennek az önzésnek a kioltása. Ami nem azt jelenti, még egyszer mondom, hogy a fele barátot ülteted a trónra, hanem az önzésed akkor múlik el, ha Krisztus ül a trónon, és ő szeret benned. A forrás az ő szeretete, a minket szerető, önmagát adó Krisztus, a minket átjáró krisztusi lelkület. A második válaszunk, hogy hogyan tudunk őszintén érdeklődni egymás iránt, az, hogy legyen benned a valódi találkozásra igény. Testvéreim, a találkozásaink 90%-a végtelenül felszínes. De akik megízleltünk, megtapasztaltunk egy olyan beszélgetést, amiben mélyen feltártuk magunkat egymás előtt, azok utána már meg tudják a kettőt különböztetni, és végtelenül fárasztja őket a felszínesség, és folyamatosan vágyakoznak az igazi mély kapcsolódásokra. Tehát tapasztaljuk meg, legyenek ilyen mély találkozásaink. Az erre való vágyódás is segített, hogy föltárom magam, és várom, hogy te föltárd magad, mert őszintén kíváncsi vagyok rád. Így voltam ezen a héten egy fiatal testvéremmel, aki föltárta a gondolatait, érzéseit őszintén előttem itt a templom előtt, és egy jót beszélgettünk, igazán találkoztunk. Az ilyen igazi találkozásokra végtelenül vágyódom, és testvéreim végtelenül fárasztanak a felszínes találkozások, ahol állarcokkal beszélgetek. Harmadszor, ami segíthet, hogy mindinkább Istennek öntjük ki a lelkünket, testvéreim, nem, ahogy modellen szoktuk mondani, nem egymásnak ventilálunk, hanem Istennek. Elsősorban Istennek. Aki sokat imádkozik, és Istennek őszintén elmondja fájdalmait, érzéseit, küszködéseit, sokkal kevésbé akar másokra támaszkodni. Kempis Tamás ezt így mondja 600 évvel ezelőtt, hogy ha a külső vigasztalásra figyelsz, nem marad a belső vigasztalásra fogékonyságod, amit Isten ad. De Istennek kiöntöd a szívedet, mindig rendszeresen imádkozol. Persze szükség lesz emberi szeretetre, ölelésre, együttérzésre, síró szemekre akkor is, de kevésbé támaszkodsz rá, és marad időd arra, hogy a másikra figyelj, ne csak magadra, magadnak használd magad számára a másikat. Testvéreim, miért van szükség ma annyi pszichológusra? Nem a pszichológia ellen beszélek. A lélektan tudománya sok jót hozott a diagnózis szintjén az ember számára. De miért van szükség annyi pszichológusra? Egyrészt azért, mert már nincsenek olyan közösségek, falusi közösségek, amik voltak régen. Már nem énekelnek az emberek népdalokat, amiben minden ott van benne, minden fájdalom, öröm, szerelem, gyász. A régi emberek tudták megélni az érzéseiket, mert voltak népdalok, meg voltak beszélgetések, közösségek. De azért is, testvéreim, mert az ember a transzcendenst elveszítette, az Istent, akinek elsírja, elszomorkodja, elmondja búját, baját, akivel naponta este megbeszél imádságban, hogy mi történt vele, és ezért kapaszkodunk görcsösen egymásba. Még házastársak is, sokszor túlzottan. Persze a házastársammal mindent megbeszél, de nem kapaszkodhatok bele úgy, mint Istenbe. Akkor van tere férjemnek, feleségemnek az életemben, hogyha az én terheim is egy részét legalább, vagy rendszeresebben Istennek odaadom. Végezetül a negyedik, amivel segítségül gondoltam, hogy tudom szeretni felebarátomat úgy, hogy teret adok számára, és valóban krisztusi alapállapotban törődök másokkal, és Krisztus szeretetével szeretek másokat, az egy leleplező gondolat. Mindenki vizsgálja meg magában, hogy Istenre mennyire kíváncsi. Ez furcsa kérdés. Mennyire vagy kíváncsi Istenre? Hogy ki ő? Ez például kiderül abból, hogy mennyit olvasol Bibliát. Vagy mennyi könyvet olvasol róla. Vagy mennyit elmélkedsz, gondolkozol róla. Nem úgy van, drága testvéreim, hogy a jó Isten csak használjuk, mint egy dzsint? Hogy arra való, hogy meghallgasson minket, hogy segítsen, aztán nem teszi, akkor fel vagyunk háborodva. De vajon érdekel bennünket, hogy akihez beszélünk ma, akihez énekeltünk, hogy ő ki? Mert elmondta, mert kijelentette az igében, mert Jézus Krisztusban megmutatta. Kíváncsi vagy Jézusra? Mennyit elmélkedsz Jézusról? Azt mondja Avilai Terész, hogy nincs annál kedvesebb tevékenysége a hívő embernek, mint Jézus életéről való gondolkodás, elmélkedés. Szoktunk időt tölteni, hogy kicsoda Isten? Bújjuk a könyveket, kérdezzük a testvéreket, hogy neked kicsoda Jézus? Te mit tanultál róla? Beszélünk erről? Fontos ez nekünk? Mert figyeljétek meg, hogy amennyire Isten érdekel benneteket, annyira fognak érdekelni a testvérek, a fele barátok. Aki Istent használja, az embereket is csak használja. Figyeljétek meg, és lássátok be. És aki Istenre igazán kíváncsi, hogy ő kicsoda, az Isten szemében, akiről érdeklődik, meglátja a fele barátot. Naponta, alkalmanként meglátja a testvért. Adjon nekünk a mindenható Isten, drága testvéreim, olyan fajta szeretetet, világosságot, amelyben az alapállapotunk a Jézusi szeretet, de megtaláljuk a ritmusát a visszavonulásnak. Nem számoljuk föl önmagunkat, megvédjük a határainkat, vigyázunk a magunk egészségére, időt töltünk azzal, hogy rendben legyünk, mert szerest fele barátodat, mint önmagadat, de készek vagyunk elvinni Istent a vizeken túlra, amikor jön az apály, és félszigetté válik a szigetünk, elmenni az emberek közé, és vinni a jó hírt, és persze közben vágyakozni vissza az Isten közelségébe, de Istennel is akkor vagyok jól együtt, ha nem az a lelki önzésem, hogy én és Isten, ráadásul így, hogy én és Isten, hanem amikor Istennel vagyok, folyamatosan vágyódok arra, hogy ebből a szent pillanatból, amit az Úrral átéltem, valamit másokhoz is elvigyek. Ez a ritmus. Vágyom arra, hogy a mi gyülekezetünkben ez a ritmus élő valóság legyen, és valóban vigyétek a vizeken túlra, és egymásnak is a mi Istenünket. Adja meg az Úr, hogy ez az imádság, amit sok-sok évszázaddal ezelőtt egy magányos szerzetes leírt, aki mégis másokért élt, példa legyen, bátorítás, és lehessen a mi imádságunk is, úgy, ahogy testvéreim megvallom, egészen személyesen az én imádságom má is vált. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Legyünk csendben tehát most, törődve magunkkal, Istennel, figyelve egy kicsit arra, hogy az Úristen mit erősít fel bennünk, és egy-egy mondattal feleljünk Isten hívására. Mennyi atyánk, szeretnénk sokat veled lenni, amennyire lehet. Szeretnénk szigetek lenni annak a magányával, avval az egyedül léttel, amit veled élhetünk át, avval a meghittséggel. De szeretnénk, amikor a víz fordul és visszavonul, készé lenni arra, hogy mások fele induljunk, úgy, ahogyan tőled láttuk, Jézusunk, ahogy láttuk a te tanítványaittól, hogy másokért éltek. Engedd, hogy a mi szívünknek ez lehessen az alap állapota. Hagyd ragyogjon fel a felebarát, a testvér. Hadd adjunk teret annak, akit ránk bízol. Adj nekünk halló fület, tőled való ráérzést, igaz szeretetet, amellyel érzékeljük, hogy kinek van éppen szüksége ránk. Add, hogy egészen rád hagyatkozzunk, és az időnkkel úgy gazdálkodjunk, hogy folyamatosan kérdezzünk téged, hogy mit akarsz, Uram, hogy ma cselekedjem. Hol van az én helyem most? Így kérlek a mai délutánunkért, a holnapi napért, a jövő hétért. Adjál ritmust ezeknek, és engedd, hogy mindig tőled valahogy elkérjük, megérezzük, szinte automatikusan, hogy hol akarsz látni bennünket. Kérünk azért, hogy a megtérés csodáját ad nekünk, hogy az önzésünk, az énünk, amely folyton középen ül, vagy visszakívánkozik a trónra, győzzünk fölötte, és te üljél a trónon, te határozd meg az életünket, te legyél a királyunk, és neked engedjünk, rendezd át az életünket. Azokért a testvéreinkért kérünk, akik még nem élték át a megtérés, a veled való teljes megbékélés csodáját, hadd ragyogjon fel a te kereszted, miunk Jézus Krisztus, aki egészen adtad önmagadat értünk, aki az életedet is letetted értünk önként, ami bűneinket felvitted a fára, mert ilyen fontosak voltunk neked, áldunk ezért Krisztusunk. Engedd, Urunk, hogy a szívünk tele legyen felismeréssel, hálával, hogy milyen nagy vagy te és milyen hatalmas. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk itt, a megterített asztalnál is találkozhatunk veled. Te szenteld meg Isten tiszteletünk további részét is. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jöjjetek, kérjünk áldást Istentől az életünkre. Mindezek után a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.